És hogy ezt beharangoztuk, a fő témánk, mai fő témánk következik. Megérkezett a stúdióba a vendégünk Cserpes István, a Cserpes sajtműhely tulajdonosa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok minden hallgatónak, én is.
Először is nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert a stáb tagjai szerintem igen jól ismerik a sajtműhely termékeit is, meg hát a sztorit is így nyomon követtük ezt a vállalkozást, úgyhogy mutassuk be a hallgatóknak is. Biztos vagyok benne, hogy közülük is nagyon sokan tudják, hogy kiről, miről beszélgetünk. Hogyan indult ez a vállalkozás, és mi volt az alapötlet? Miért lehetett azt gondolni, hogy a teiparban vannak olyan rések, vagy olyan lehetőségek, amire építve egy magánvállalkozást óriási sikert lehet elérni?
Hát nem mondanám ötletnek, hanem talán egyfajta állapotnak akkor, ami körülvett bennünket, mint szakembereket, vagy éppen sima fizikai dolgozókat a akkori munkahelyünkön. Közben többen számba is beszélek, mert egy kollégámmal, Németh András kollégámmal jöttünk el abból a nagy teüzemből, ahol dolgoztunk. Mi nekünk ez a szakmánk.
90-es évek elején vagyunk, ugye?
Igen, igen, ugye 92-ben indult ez a vállalkozás, és 90-ben, 91-ben hát a politikai változások nyomán olyan gazdasági és egyéb történések voltak ebbe az országban, minél mindenki azt gondolhatta joggal, hogy lehet vállalkozó, sokan kényszerből, vagy éppen van, aki egy rossz értelmezésből választotta ezt az utat. Mi is valami olyasmit éreztünk, hogy talán mostan itt az ideje annak, hogy elkapjuk a deszkaszélét, és úgymond önállóan vegyük kézbe a sorsunkat, nem mintha elégedetlenek lettünk volna. A szakmailag nézem a dolgokat, akkor talán az volt az elégedetlenségem oka, főleg, hogy amit tanultunk, mert nekünk ugye ez a szakmánk, az most akkor sem volt igazából már köszönő viszonyban azzal, amit az ipar művelt. Már akkor is egyfajta elégedetlenség, egy lázadás volt bennünk, és arra gondoltunk, hogy lehet ezt másképpen is csinálni, ki lehet jönni abból a fajta trapista maszkósajt elképzelésből, ami akkor az ipart jellemezte.
Ez az volt a probléma, hogy elment a minőség től egy rossz irányba a nagyipar, a teiparnál, tehát egyre rosszabb terméket próbált egyre gyorsabban, vagy egyre olcsóbban gyártani, és ez zavarta?
Érdekes, hogy akkor még nem. Ráadásul ez inkább utána történt egy pár évvel, amikor a nagy multik bejöttek. Vágytunk rájuk, örültünk nekik, azt hittük, hogy majd ugye lenyomják az árakat, és nekünk fogyasztóknak eljön a kánán.
Így is lett.
Így is lett, de hozták a maguk kereskedelmi manipulációit, illetve ami mellett mellékterméként jelentkezett, az után gyártott és egyéb rossz minőségű termékeknek a kavalkádja, ami azóta is tart, és közben szocializáltunk arra, és közben láttuk meg azt, hogy mi ebben nem akarunk részt venni.
Tegyük akkor ezt tisztában, csak egy konkrét példán kérem, világítsa meg, hogy egy, most nem tudom melyik terméket választott, legyen egy joghurt, egy igazi, normális, mondjuk cserpes joghurt, illetve egy buta, multi hipermarket joghurt között mi a különbség?
Nagyon-nagyon sok, ennek is egy nagyon érdekes története van, mert egyébként a példa annyiból nem a legszerencsésebb, hogy az egyik mindenki által legnagyobb márka és legjobban ismert márka nagyon-nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon jó joghurtok legyenek. És ez a joghurtok egy részében igaz is. Uh-huh. Ami probléma, hogy teljesen szét van húzva a joghurtoknak a mezőnye, olyan értelemben, hogy bocsánat, olyan joghurtok is léteznek, ami már nem is nevezhető annak. Nem akarom ezeket nevén nevezni. És tehát egy kereskedelmi gyakorlathoz és egy kereskedelmi manipulációhoz rendeltek termékeket hozzá, amivel nem tudok egyet érteni. A cserpes sajt...
Mit cserélnek ki benne? Tehát mit
vesznek ki esetleg? Mert ahhoz, hogy olcsóbb legyen, lehet, hogy nincs benne valami.
Vagy ha ez a joghurtnál nehezen elmagyarázhat, akkor mehetünk másik termékre is.
Jó a joghurtnál téma. Tehát van olyan, amit már annak sem lehet nevezni, mert ugye nem olyan az összetétele. Egy normális joghurt tejből készül alapvetően, mint ahogyan a sajt is, és azt úgy kell fermentálni, és úgy kell érlelni, hogy abból az alakuljon ki, illetve az legyen, amit joghurtnak nevezhetünk. Ami itt manipuláció lehet, egyrészt teljesen le lehet butítani az aljáig, amikor már nem lehet annak nevezni, mert olyan összetevők is vannak benne, illetve a legnagyobb probléma az, hogy azért, hogy ez a termék piac és polcképes legyen, ezért különféle egyéb anyagokat tesznek bele, az állomány, az íz és egyéb dolgoknak a beállítása érdekében, amivel szinte nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy a mi útunk az, és mi ezt így is képzeljük el, hogy talán még azt is be kell vállalnunk, hogy az az állomány nem mindig egyforma, hogy az az íz nem mindig egyforma, és azért, mert ez egy biológiai képlet, és ezt nem lehet szinte még egyszer ugyanazt reprodukálni, nagy közelítéssel igen, és általában, sőt, szinte majdnem mindig jól is sikerül, de ennek egy útja van, a manipulációkat mi ebben nem engedjük bele.
Uh-huh. Ön szerint mi volt előbb, a kereskedelmi buheráció, vagy a fogyasztói igénytelenség? Mert azért lássuk be, hogy ezeket a termékeket eladják, illetve megveszik.
Én úgy gondolom, hogy volt igény a fogyasztók részéről is. Én erre a legjobb példát például a Párizsival tudom elmondani, hogy amikor legelőször Budapestre kerültem diákként, ez volt 1980-ban körülbelül, még nem nevezhetjük a kereskedelmi, nem nevezhetünk egy ilyen multikereskedelmi időszak, még akkor nem kezdődött el Magyarországon, ez a klasszikus multikereskedelmi időszak, ami most is tart és dühöng, és mégis én Budapesten találkoztam először Ehetetlen Párizsival. És valószínű, hogy azért, mert volt akkor is egy-két érdekes kereskedő ember, aki azt mondta, jó lesz az úgyis, megeszik ezt, úgyis, tedd bele, olcsó legyen, az a lényeg. És ez például addig még nem indult el, tehát nálunk vidéken a Ringa és a többi nagy, most már sajnos megszűnt húsipari cég tartotta magát ahhoz, hogy a párizsi, a vízsli, a kolbász az hogy készüljön. Ebből nem engedett, mert a szakmaiság uralta ezt az egészet. Akkor kezdett el gond lenni, amikor talán a szakmai önérzet becsületként is lehet ezt nevezni, másodlagos lett az árral szemben.
Hogy lehetett ez ellen versenyezni, illetve hogy lehetett a minőséget megtartva mégis sikereket elérni, és egy üzletileg is jól működő vállalkozást létrehozni? Erről fogunk beszélgetni Cserpes Istvánnal, aki a mai vendégünk, de csak a rövid hírek után.